Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1993. március 7-én sugárzott műsorát, a Nagy Imre korábbi miniszterelnök ügynök múltját sejtető vádakról. A mikrofonnál Kassa László.
A bombát ezúttal Torinóból dobták közénk. A La Stampa közölte állítólagos moszkvai levéltárakból származó dokumentumok alapján, hogy Nagy Imre az 1956-os forradalom mártír miniszterelnöke a 30-as és 40-es években moszkvai emigrációja alatt a KGB elődjének, az NKVD-nek dolgozott. Feljelentett más emigránsokat, jelentéseket írt, szóval besugó volt. Úgy gondolom, hogy az ország lakosságának nagy részét villámcsapásként érte ez a hír, hiszen mégiscsak újkori történelmünk egyik legkiemelkedőbb alakjáról, személyiségéről van szó, az ő erkölcsi integritását kérdőjelezi meg ez a hír. Valóban erről van szó? Valóban újra kell rajzolnunk magunkban a Nagy Imre képet? Többek között ezek lennének azok a kérdések, kedves hallgatóink, amelyekről a Szabad Európa Rádió mai gondolatforgatójában beszélni szeretnénk vendégeinkkel, Kun Miklós történésszel, aki röviddel ezelőtt jött vissza Moszkvából, maga is levéltárakban kutatott, és Kende Péter, Párizsban élő politológussal, aki 1956-ban Nagy Imre köréhez tartozott, mint fiatal újságíró. Az első kérdés tulajdonképpen, amit fel kellene tenni, hogy mennyire megbízhatóak ezek az úgynevezett dokumentumok, azonban nem kérdezem meg tőletek, hiszen senkinek nem voltak ezek a kezében, senki nem tudta megvizsgálni, megvizsgáltatni szakértőkkel ezeket a dokumentumokat. Viszont azt gondolom, hogy arról már lehetne beszélnünk, hogy ugyan vajon miért Torinon keresztül érkeztek el ezek hozzánk. Egyrészt, hogy hogyan jutottak hozzá olasz újságírók, és miért nem nekünk adta oda a legutóbbi látogatása során Jelcin orosz elnök. Kun Miklós, gondolom neked vannak személyes tapasztalataid is arról, hogy hogyan jut valaki idegen Moszkvában ma dokumentumokhoz?
Kassa Lászlónak szeretném rögtön vissza is dobni a labdát. Mi már itt ebben a stúdióban egyszer beszélgettünk hosszasan arról, hogy a volt Szovjetunió országaiban, és jelesül Oroszországban, amely tulajdonképpen a Szovjetunió legnagyobb örököse, és archívumokat tekintve pedig az igazi örököse, nincs levéltári törvény. Semmi nem védi a személyiségi jogokat. Én akkor éppen elmondtam egy történetet, hogy készültem egy nagyon idős pártakhoz, bolsevik pártakhoz, aki 1920-ban sajnos ő kezdeményezte azt a döntést, hogy a Nagorni-Karabakh Azerbajdzsánhoz és nem Örményországhoz tartozik. És előtte készültem a levéltárban belőle, hogy úgy mondjam, és megkaptam az összes beadványát a 60-as, 70-es években, amikor írt nyugdíjkérelmét. Hát tulajdonképpen ez felesleges volt, nekem nem kellett volna ezeket látnom. Na most nincs védve a személyiségi jog, és általában nincs még meghatározva pontosan, hogy egyáltalán milyen dokumentumok, pláne az ilyen archívumokból, mint a katonai felderítés vagy a KGB, kerülhetnek nyilvánosságra. De tekintete arra, hogy a birodalom eróziója folytatódik a téren is, és nagyon nagy az anarchia. A elnézést kérek a durva kifejezésre, a pénz beszél kutya ugat alapon, hozzá lehet jutni különböző dokumentumokhoz, és abszolút nem törődnek esetleg például egy élő ember lelkiismeretébe vagy belegázónak. Egy frappáns példa, a japán kommunista párt tiszteletbeli elnöke nemrég még 99 éves volt. Most is 99 éves, de már nem a párt elnöke. Ugyanis nagyon komoly japán újságírók nagyon nagy pénzért megkapták az egyik moszkvai levéltárból azokat az anyagokat, hogy a 30-as években ő bizony tudósította a KGB-t egykori japán emigránsokhoz. De sokan voltak akkor japánok Moszkvában. Miért pont róla került napvilágra ez? Mert akadt egy újságíró, aki le akarta járatni az egész pártot, az illetőt, szenzációt kreálni, és szelektív módon történt a dokumentum átadása. Véleményem szerint ez a Stampa ügy is egy kicsit ide vezethető vissza, annál is inkább, mert a Rodina című folyóirat már 2 évvel ezelőtt, és akkor vitatkoztam a 168 óra című műsorban ezzel a módszerrel, fölvetette a másik szenzációt, hogy Nagy Imre állítólag részt vett a cári család kivégzésében, mint magyar hadifogoly. Ez azért volt furcsa, mert tényleg volt egy Nagy Imre nevű hadifogoly, aki ott teljesített szolgálatot, de abszolút nincs bizony, hogy részt vett a kivégzésben, de egy Millei György nevű történész leközölte éppen akkoriban Nagy Imre egyik életrajzát, önéletrajzát, 1921-es, mely szerint ő Irkutszban volt több ezer kilométernyire távol a cári család kivégzésének színhelyre. És mégis a Rodina felrepentette a hír, mert ez egy szenzáció. Most ez a szenzáció azzal van megspékelve, hogy egy nyugati orgánum fizetett is ezért. Ezek a dokumentumok egyébként teljes terjedelemben, vagy nem, azt nem tudom, de 2 hét múlva a Moszkvában napvilágot látnak, a Rodina című lap mellékletében a Stampa csupán részlet.
Igen. Tehát magyarul röviden a válasz az, hogy ezek a dokumentumok egyszerűen pénzét megvásárolhatók manapság Moszkvában.
Így igaz, bár vannak bizonyos stratégiai korlátok is, tehát az Nagy Imre ügy azt hiszem nem tartozik ezek közé.
Igen. Kende Péter, az elmúlt napokban, amiután felrepent ez a hír, különféle elképzelések láttak napvilágot Nagy Imre egykori környezetéből, voltak olyan elképzelések is, hogy valamilyen koncepció szerint történnék, valami koncepció áll a háttérben. Te is gondolod, hogy valami szervezett magatartás miatt derült ki ez, így és most?
Szerintem ez az egész álhír sok év késésben van, mert ma már a Szovjetuniónak, illetve jogörökösének semmiféle néven nevezendő érdeke ahhoz nem fűződik, hogy Nagy Imre személyét hogyan ítéli meg a magyar közvélemény. De ez nem így volt 1988-89-ben, és tudomásom szerint hasonló okmányokat, vagy talán ugyanezeket annak idején eljuttatták az akkori magyar kommunista pártvezetőséghöz, amely egy rövid ideig fontolgatta is annak a lehetőségét, hogy ezeket az okmányokat közé teszi, és ezzel nehéz helyzetbe hozza a magyar ellenzéki erőknek azt a részét, amely magát szívesen vallotta a Nagy Imre féle hagyomány örökösének. Aztán különféle meggondolásokból erre mégsem került sor, de ezek az okmányok, vagy hasonló okmányok már egyszer Magyarországot is megjárták, és állítólag le is vannak téve valamilyen okmánytárban, amely fölött Isten tudja, hogy ki rendelkezik ebben a pillanatban. Abban a korszakban, tehát 88-89-ben ennek volt is jelentősége, mert hiszen akkor tét volt az, hogy Nagy Imre személyét hogyan ítéli meg a magyar közvélemény. Ma tulajdonképpen ez nem igazán tét, és véleményem szerint az egész dolognak sokkal nagyobb a füste, mint a lángja, mert miről van szó tulajdonképpen? Arról, hogy van egy szenzációéhes olasz lap, amely valamilyen módon megszerez moszkvai állítólagos vagy tényleges okmányokat, és ezekből szenzáció pecsenyét csinál. Ezek a háttér az, amiről az imént szó esett, hogy hát ezeket meg lehet venni, és ma voltak éppen minden kiárusítás alatt van, amely a szovjet rendszerhez tartozott. Erre ezt közli ez az olasz lap. Ennek véleményem szerint nincsen nagy jelentősége az olasz politikai életben. Olvastam ugyan, hogy ezzel kellemetlen helyzetbe akarják hozni a szocialista pártot, de nem hiszem, hogy az olasz választót, vagy az olasz állampolgárt nagyon érdekelné az, hogy egy Nagy Imre nevű számára nem nagyon fontos magyar személyiség az mi volt, mi nem volt 50-60 évvel ezelőtt, és főleg ez nem hat ki egyáltalában az olasz szocialista pártnak a helyzetben. helyzetére, amelyet sokkal, hogy mondjam, fontosabb tényezők, vagy sokkal izgalmasabb, és a választót sokkal inkább érdeklő tényezők nehezítik meg. Tehát tulajdonképpen
nem is kell nagyon sokat keresni.
Hát tulajdonképpen ez az egész egy álszenzáció, ugye most a magyar sajtóban törik a fejüket, hogy ezzel mit kell csinálni, de valóságban ez egy ilyen elkésett ügy. Valakik jobbat nem tudtak eladni egy olasz újságnak, mint ezt az okmánycsomagot, és erre ez az olasz újság közli, de ettől ez még nem válik eseményé. Én szerintem fölösleges dolog itt más hátteret keresni, mint azokat a kisszerű háttereket, amelyekről az imént szó volt, vagyis hogy valakik egy kis üzletet csináltak ezekkel az állítólagos dokumentumokkal, és egy olasz újság pedig azt gondolta, hogy ezzel érdekessé teszi magát. De mindez nem teszi ezt se olasz, se magyar szempontból igazán történelmi esemény.
Hadd egészítsem ki, és teljesen egyetértően Kende Péter szavait. Még ugyanaz egyik volt szovjet, most orosz levéltárban, jelesül a Központi Bizottság egykori levéltárában több, sok Toljatti levél volt, amely tulajdonképpen a II. Világháború idején intervenált a Toljatti különböző szovjet hatósághoz, Bériához, és a Központi Bizottságban is írt leveleket, hogy az olasz hadifoglyok tényleg déli náció fáznak, nincs kellő fűtés a táborokban, és sok ilyen levelet írt. Igen, nem, de elkövetett egy hibát, vagy lelke rajta, írt egy olyan levelet is az egyik olasz kommunistának, hogy kérem, ezek fasiszták, ezek idejöttek harcolni a Don környékére, pusztuljatok kutyák, körülbelül ez a levél tartalma. Jellemző módon ez Toljattitól. Jellemző módon az az újságíró a több száz Toljatti levélből, aki bejutott a levéltárba, ezt az egyet válogatta ki, és közölte, és egy nagy botrány is volt akkor tényleg, mert ez egy olasz ügy, mert ez egy olasz vonatkozás ügy, de az a sok száz folyamodvány, hogy próbált azért könnyíteni, és gondolt arra is, hogy hát majd ezek kommunisták lesznek, majd a kommunisták dolgoznak, de akkor is objektíve próbált segíteni, ez nem érdekelte az újságot, csak az az egy levél érdekelte. Tehát azért az újságírásnak megvan az a jó-rossz tulajdonsága, hogy azért ébren tartani a lakosságot, hogy vegyék meg a lapot el kell adni Olaszországban is, nem csak nálunk, és hát sajnos itt vannak bizonyos határok, hogy amelyeket ha átlépem, akkor ez nem egészen etikus, ha nem, akkor nem. Nagyon nehéz egyébként meghúzni ezeket a határokat.
Magam is felírtam ide, míg Kende Péter beszélt Toljatti nevét, és köszönöm szépen Kun Miklósnak, hogy helyettem felemlítette ezt az esetet. Viszont most a kérdés hozzád, hogy volt-e már példa arra, és ez is lehet egyfajta koncepció a KGB, vagy az NKVD részéről, hogy meghamisítottak dokumentumokat, vagy hamisítottak egyszerűen Nagy Imre dokumentumokat. Ez is lehet egy elképzelés, hogy tehát ezek a dokumentumok hamisítványok. Volt a KGB, NKVD történetében arra példa, hogy hamisítottak ilyen dokumentumokat?
Most a Nagy Imre dokumentumokhoz tényleg, és beszélgetésünk előtt, amikor beszélgetünk, nem tudok hozzászólni, nem tartottam készülőket. Viszont a hamisításnak megvan a maga história, és nem is érdemes csak a KGB-vel kezdeni. 18. századi példát szeretnék rögvest fölhozni. Első Péter az ugye agresszív, terjeszkedő külpolitikát folytatott, és az angol is, vagy az angol, vagy a francia ellenfelei szerkesztettek még a 18. században egy Nagy Péter végrendelete című dokumentumot, amely megindokolta Oroszország további terjesztését, terjeszkedését szinte az Atlanti óceánig. Ez egy hamisítvány volt, de Napóleon, amikor megtámadta Oroszországot, százeres példányba terjesztette Franciaországban. Annyira beleívódott az európai történelembe, hogy ez egy igaz forrás, hogy a mi Teleki László grófunk 1861-ben kiadta itt Budapest is, tehát eléggé orosz ellenes élel, amikor tartott a Románov birodalommal. Most ne legyünk csak a kommunisták iránt igazságtalanok. 1926-ban a szovjet külügyi népbiztosságban megjelent egy ilyen vaskos gyűjtemény, az a cím egy dokumentum hamisítások, hogy nyugaton a különböző antikommunista mozgalmak már micsoda dokumentumokat hamisítottak. Egy állítólagos Zinovjev levelet, például Komintern, mondjuk utasítása, instrukciója. Zinovjev, mint a Komintern vezető, tényleg instruálta a különböző testvérpártok vezető, de ez egy hamis levél volt. már igaz szegmentumokat is tartalmazott, vagy a párizsi nagykövet Rakovszkinak tulajdonítottak olyan szavakat, amelyeket nem mondott Rakovszki levél címen lehozta a francia sajtó. 26 el. Más. Trocki, amikor már 1926-ban elején még mindig politikai bizottsági tag, utasította, vagy tanácsolta Dzerzsinszkinek, az orosz cseka és a felderítés vezetőinek, hogy érdemes összeugrasztani Japánt és az Egyesült Államokat. És akkor Tanaka japán politikus környezetéből kiloptak bizonyos okmányokat, hamis adatokkal megspékelték, és amerikai polgári sajtón keresztül, tehát nem kommunista, hanem éppen egy kommunista ellenes lapokat manipulálva közé tették ezt az úgynevezett Tanaka tervet, amely sok igazságot tartalmazott, nem csak részigazságot, de azért így ez a szöveg nem volt igaz. Viszont amikor Sztálin száműzte Trockit 1929-ben, 30-ban már a Pravdában megjelent, Trocki nyilatkozik a fasiszta lengyel sajtónak. Mind a nyilatkozat igaz volt, csak Trocki egy baloldali sajtlapnak nyilatkozott, és egy fasiszta összekombinálták a fényképet. És hát 45 után is voltak ilyen KGB hamisítványok, egészen itt van a kezemben például egy irat, mert most a hidegháború történet izgat engem, és egy kicsit kutatom ezt a hókocsokat. 1961-ben Selépin volt a KGB vezetője, és ő akkor kidolgozott egy ilyen okmányt, hogy hogyan lehet lejáratni a Dallas testvéreket, főleg az amerikai titkos szolgálat vezetőit, és azt mondja, szerkeszteni kell nekünk, felderítőknek, a külügyesekkel keresztbe együtt olyan okmányokat, majd egy táskába helyezünk el, és egy valódi amerikai felderítő, de aki nekünk dolgozik, elveszíti Jakartába ezt a táskát, stb.
És még ezt, amit most olvastál, ez egy eredeti dokumentum.
Ez egy eredeti dokumentum, ezek a dokumentumok most már nem nagy titkok, és 45 után pro és kontra voltak különböző hamisítások. Hát a leghírhettebb hamisítások egyike a náci Németország földerítése 37-ben készítette, és Benesen keresztül bejuttatták a Szovjetunióba, a Tuhacsevszki perben föl is használta Sztálin ezt a hamisítást. Igen ám, de aki Párizsban készítette, vagy ötletet adta ezt a hamisítványt, az a Skoblin tábornok, az egyszerű a Gestaponak is dolgozott, meg a szovjet felderítésnek. Tehát nem lehet tudni egészen pontosan, ki manipulált. Én rövidre zárom most már a szót. A hamisítások története rendkívül szertágazó. De napjainkban azért vannak olyan módszerek, hát főleg, hogyha ez egy extenzív anyag, és különböző mappákban, különböző dossziékban vannak ilyen anyagok, akkor persze meg lehetne vizsgálni. De én úgy tudom, hogy ezek az anyagok, amelyek Magyarországra eljutottak, éppen 88-ban, amiről Kende Péter beszél, ezek fotomásolatok voltak. Na most a fotomásolatot eleve nem lehet megvizsgálni, vízjegyek, papírok, meg. Akkor általában minden ilyen anyagot, én történész vagyok, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez egy elfogultság a részen, de kontextusban kell vizsgálni, többi dokumentumokkal összehasonlítani, nem csak az eszmei mondani valóját, az üzenetet, hanem a formai tekintetben. Tehát ez egy komoly tudomány, a kriminalisztika segítségével sok mindent azért ki lehet deríteni.
Reméljük, hogy valamikor egyszer majd sor kerül arra, hogy valóban utána lehessen nézni, igazak ezek a dokumentumok, vagy nem igazak. Kede Péter, tételezzük fel, hogy amit írtak most, ami most nyilvánosságra került, az döntő többségében mondjuk igaz. Hangsúlyozom, feltételezésről van szó, hiszen nem tudjuk. Meglepne ezt téged?
Na, őszintén szóval nehezen veszik ebből a hipotézisből kiindulni. Nem azért, mert eleve tökéletesen kizártnak tartom, hogy valami ilyesmi lehetséges legyen, hanem mert nagyon zavar engem ezeknek az okmányoknak az eredete. Vagyis az, hogy ezeket még 88-ban vagy 88-89-ben juttatták el Magyarországra, amikor még tét volt a Nagy Imre személye, és amikor még a KGB teljes erejével, vagy erejének a teljében állott, ez a Gorbacsov korszakának az utolsó éveiben volt, de még jóval a 91 utáni összeomlás előtt. Ennél fogva az biztos, hogy ezek mindenképpen manipulált okmányok. Ezek manipulált okmányok. A manipulált okmányokban, mint ahogy azt imént hallottuk, lehetnek valós elemek. De a manipuláció következtében válnak hamissá. Lehetséges például, ugye, mondjuk, hogy valóban létezett egy Volodya nevű besugója az NKVD-nek a 30-as években, csak hogy ez nem volt azonos, ugye, a történelmi Nagy Imrével. Ez is például egy lehetőség. És akkor magukban, mivel az iratok mind igazak, kivéve az, hogy ez Nagy Imre. Ezért nagyon nehéz erről komolyan beszélni, amíg valóban hites szakértők, akik elfogulatlanok, akik nem akarnak semmit bizonyítani, se ebben, se abban az irányban, meg nem tudják vizsgálni, hogy mik is ezek az iratok. Na most ennél fogva, addig, amíg ez be nem következik, kár arról beszélni, hogy mit gondoljunk arra az esetre, hogy ezek történetesen igazak. Annyit egész bizonyosan merek állítani, hogy egészben véve ezek az iratok nem lehetnek igazak. Egészben véve azért nem lehetnek igazak, mert egy olyan apparátustól származnak, amelynek a hazugság volt mondjuk a krédója. Amelynek a saját érdekében álló hazugság volt a krédója, és ennél fogva néha még azt is meghamisította, amit nem kellett volna, ami esetleg meghamisítás nélkül is szolgálta volna a céljaikat, de arra is mindig ráadtak egy jó adagot, hogy még inkább hozzá idomuljon ahhoz a primitív propaganda nyelvezethez, vagy elmebajos világképhez, amit ők az emberekre rá akartak kényszeríteni. Egészben véve ez az okmánykötek biztos nem lehet igaz, mondom, lehetnek része igazak. A kérdés legfeljebb úgy merülhet föl, hogy elképzelhető-e, hogy Nagy Imre a 30-as évek elején, amikor a Szovjetunióba került, ugye akkor elkövetett olyan dolgokat is, amelyeket mondjuk normál polgári fogalmak szerint nem illik elkövetni. Például csúnya dolgokat mondott korábbi elvtársairól vagy harcostársairól. Hát ez természetesen elképzelhető. Miért ne lenne ez elképzelhető? Minden embernél elképzelhető ez, és pláne elképzelhető a 30-as években az, hogy oda frissen került emigráns, akinek az élete sincs biztonságban, senkinek a védelme alatt nem áll, az egyszerűen ugye életérdekből olyan kijelentéseket tesz, amelyeket később esetleg sajnál és megbán, és amelyeknek talán nincs is az a jelentősége, mint amit neki tulajdonítanak. Ez persze elképzelhető, még Nagy Imre esetében is. Tudnélik, itt jutunk el a fontos dologhoz. Minket, magyarokat, ugye az ezred év végén, nem nagyon érdekel az, hogy a Nagy Imre az ember mit csinált 1918-ban, 1921-ben, 1931-ben, 1941-ben. Minket ebből a Nagy Imréből az a korszak érdekel, amikor ő politikai személyiségé vált Magyarországon, majd később történelmi méretű személyiségé az 50-es évek közepén, attól kezdve, hogy átvette a kormány vezetését 53-ban, egészen addig, amíg az 56-os forradalom után le nem tartóztatták, és megkezdődött a pere, és ennek a pernek a következtében őt, a pernek az eredményeképpen őt kivégezték, és így a magyar forradalom egyik vértanújává lett. Minket ez a korszak érdekel, és nem érdekel az, hogy gyermekkorában Nagy Imre esetleg tojást lopott, vagy három békát megölt, vagy én nem tudom, ilyen dolgok nem tartoznak ezeket a dolgokat majd egy nagyon részletes életrajzban, ugye, amelyet majd egy jó író vagy történetíró össze fog állítani mához nem tudom hány évre, föl lehet használni személyiségmagyarázatra, de minket ezek a dolgok nem játszanak bele, semmiképpen nem játszanak bele a Nagy Imre történelmi szerepének a megítélésében, mert ebbe csak az tartozik bele, ami a tárgyra vonatkozik. Tehát, hogy mit tett Nagy Imre 1945-ben, mint földművelési miniszter, vagy mit tett 53-ban, mint miniszterelnök, vagy 52-ben, mint begyűjtési miniszter, ugye, amely korszakról tudjuk, hogy egy egész csomó, hát nem nagyon kellemes dolgot művelt, mit tett ugye a pártvitákban 49-ben és 1955-ben, és így tovább. Minket ez érdekel, ez vonatkozik a tárgyra, a többi az nem tartozik voltak éppen Nagy Imre történelmi személyiségének a megítélésére.
Most továbbvéve ugyanezt a gondolatot, nekem az az érzésem, hogy mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy valakit vagy globálisan a sárba tapossunk, vagy globálisan a mennyországba emeljünk. Nagy Imrével az utóbbi történt, nem méltatlanul, mert hiszen Nagy Imre valóban rendkívül gerincesen, és most ezt nem akarom én felsorolni azokat az érdemeket, amiket ő 1956-ban a forradalom alatt és után magatartásával szerzett, valóban szabadságunk szimbóluma lett. De valahogy megdöbbent sokakat, bennünket az, hogy ugyanez az ember, ez ennek az életéhez, a múltjához hozzátartozhattak olyan dolgok is, amelyek, mint az imént mondtátok, esetleg nem olyanok, amelyekre, ahogy mondják, gondolni szokták, büszkék lehetünk. Tehát engem a magam részéről igazában nem lepne meg, hogyha ez így, ahogy van, ahogy mondják, ez így igaz lenne, hiszen egy olyan szörnyű rendszerben élt Nagy Imre ott Moszkvában akkor, ugye ezek a tisztogatások korszakát élték akkor, mindenki félt, még talán ideológiával is szolgáltak ahhoz, sőt bizonyára szolgáltak ideológiával is ahhoz, hogy nem igazán jellem erős lépéseket tegyenek az emberek. Kun Miklós, mi erről a véleményed?
Hát én hadd ne magyar példára hivatkozzak most, megint csak egy nagy levéltári botrány volt a Szovjetunióban, amikor a Kekkonen iratok felszínre kerültek. Kekkonenről tudni kell, hogy nagyon-nagyon ügyes politikát folytatott, hogy Finnország, amellett, hogy Szovjetunió, hát a Jalta és a Potsdami egyezmények mondjuk hatására majdnem a szovjet érdekszférába került, hisz emlékezünk, még a Marshall tervet sem fogadhatta el annyira. Magas Dánov volt lényegében, Magas Dánov felügyelte Finnországot, és Sztálin többször gondolkodott is, hogy 16. köztársaságként egyesíti majd a Karél-Finn Szocialista Köztársaságot Finnországgal. Tehát Finnország azért félig meddig, ha nem is csatlós állam volt, de a Szovjetunió érdekszférájához. Tehát ez Nyugat is elismerte, sokkal inkább, mint például a Jugoszláviát, furcsa módon. És Kekkonen passzikivi politikáját folytatva nagyon ügyesen lavírozott, hogy azért mégis azon belül fölvirágoztassa Finnországot, és ez sikerült is. Na most utólag Kekkonennek megvolt a maga kultusza, amikor meghalt, hát szinte nemzeti gyász volt Finnországban. Most a KGB irat tárból kiszivárogtak olyan dokumentumok, melyek szerint ő rendszeresen találkozott KGB összekötőkkel, és nem fizettek neki pénzt, de honorálták különböző ajándéktárgyakkal, de más különböző üdülések szervezésével. Valahogy, és főleg politikailag a maga a KGB is beavatkozott, nem csak a szovjet külügy, a finn kommunista pártot például úgy kellett ugrálni, ahogyan a Kekkonen fütyölt. Tehát de viszont ennek fejébe Kekkonennek egy csomó olyan akciót, és KGB tisztek tulajdonképpen találkoztak vele. Na most érdekes módon Finnországban azért sem nemzeti tragédiáról nem beszélhetünk, sem gyászról, sem összeomlásról. Nagyjából Kekkonenről most is azért az a vélemény, hogy egy nagyobb formát, nagyon nagy formátumú politikus, ha nem is olyan, mint a Paasikivi, hát életében voltak ilyen is ilyen fotók. A fő érdeme az, hogy azért ezt az országot a lehetőségekhez képest ő azért fölvirágoztatta.
Azt hiszem, hogy a hasonlat találó Kekkonen és Nagy Imre ebben az esetben.
Igen, és az a megjegyzés is találó, ugye, hogy senkit se kell vagy angyalnak, vagy ördögnek elképzelni. Ugye emberek vagyunk, esendő emberek vagyunk, minden embernek vannak gyengébb pillanatai és jobb pillanatai. Adott esetben Nagy Imrénél valóban a fontos az maradt, hogy ő milyen szerepet játszott az 56-os forradalomban, és hogy végül életét adta azért, hogy ennek a forradalomnak a jelentősége megmaradjon. Hogyha Nagy Imre a letartóztatása után és a kihallgatásainak a során vállalja azt a szerepet, amit rá akartak kényszeríteni, hogyha ő önként lemond a miniszterelnöki posztjáról a forradalom leverése után, és valamilyen értelemben legitimálja az utána következő kádárrendszert, akkor minden bizonnyal nem végezték volna ki, de akkor az 56-os forradalomra is árnyék borult volna. Ő ezt nem tette meg, az életét adta ennek a forradalomnak az eszméjért, vagy a tisztaságáért. Ez szerintem olyan sokat nyom a latban, hogy ehhez képest minden egyéb eltörpül, ami még elképzelhető, de hangsúlyozom, ezt nem azért mondom, mert a legkisebb hitelt is adom, ugye a moszkvai méregkeverők kezéből kikerülő okmányoknak, hanem azért, mert én sem szeretném, hogyha valakit azért, mert egy nagyon nagy dolgot tett, azért valóban az angyalok közé iktatnánk, és csak hálaadó énekeket mondanánk róla, annélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy hát mint ember, mint politikus, hogyan viselkedett különböző helyzetekben. De csak ez fontos nekünk, hogy mint ember, mint politikus hogyan viselkedett, és ezt mondjuk történetírói szabatossággal kell megnézni, és el kell ismerni, hogy minden embernek vannak gyengesége is. De ebből nem következik az, hogyha jön egy rágalmazó, ugye, aki mindenféle piszkolódó iratokat hoz, akkor annak azonnal hitelt kell adni, és azt mondani, na tessék, ezt mindig gondolhattuk volna, ugye, ez sem igaz, és akkor leírjuk a magyar történelem nagyjai közül. A magyar történelem nagyja marad, akárhány mázsa iratot fognak Moszkvából kibocsátani azért, hogy valamilyen más képet adjanak róla.
Azzal köszönöm meg a beszélgetést Kende Péternek és Kun Miklósnak, hogy feltehetően nem ez volt erről a témáról az utolsó beszélgetésünk. Köszönöm nektek a beszélgetést, hallgatóinknak a figyelmet.
A Szabad Európa Rádió 1993. március 7-én sugárzott műsorát hallották. A riporter Kassa László volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.